Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ma szeretném folytatni a betegségekről szóló előadássorozatomat. Ma szeretnék beszélni egy olyan valamiről, ami szerintem minden embert érint. És pedig ez a koleszterin. Mi is az a koleszterin? A koleszterin egy lágy, viaszos, zsírszerű anyag, amely az emberi és állati szervezetek sejtjeiben és vérében található. Fő étrendi forrásai a következőek. A húsok, főleg a zsíros húsok, a belsőségek, főleg a máj, a zsíros tejtermékek, tojássárgája. Nagyon fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a koleszterin nagyon fontos szerepet játszik a szervezetünkbe. A koleszterin minden sejtünkben jelen van, a sejthártyában, főleg az idegeket burkoló velőshüvely fontos anyaga, ezen kívül számos hormon előállításához elengedhetetlen. Ugyanakkor a koleszterin az előanyaga az epesavnak is. Az epe zavarai epekövek kialakulásához vezetnek, amelyek általában koleszterin tartalmaznak. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a koleszterin nélkülözhetetlen a szervezet működéséhez, ezért, ha a táplálékok nem biztosítanak belőle eleget, a máj állítja elő a hiányzó mennyiséget. A máj a szervezet koleszterin szükségletének akár 80%-át is képes fedezni. A magas vérkoleszterin szint nem csak epekövek kialakulásához vezethet, hanem szívinfarktust okozó szívkoszorú ér betegséget is előidézhet. Egyes kutatási eredmények szerint azonban a magas koleszterin szintű egyéneknek csak körülbelül 40%-a hal meg szívbetegségben. Életmódbeli és étrendi változtatásokkal minden esetre ajánlatos a vérkoleszterin megfelelő szinten tartására törekedni. Legújabb kutatások szerint a B-vitaminok, különösen a B12 és a folsav rendszeres bevitelével csökkenthető a szervezetben az úgynevezett homocisztein mennyisége. Ez a homocisztein nevű vegyület jelenléte a vérben összefüggést mutat a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásánál, és mint ilyen a kockázat mértékének megbízhatóbb indikátora lehet, mint a koleszterin. Mivel a zsírok nem keverednek a vízzel, a koleszterin, ugyanúgy, mint más zsírszerű anyagok, nem oldódik a vérben. Ezért speciális szállító fehérjéhez, úgynevezett lipoproteinekhez kapcsolódva jut el a vér útján a sejtekben. Ezekből a fehérjékből sokféle van. Két fő típusuk a kis sűrűségű lipoprotein, aminek angol rövidítése az LDL, és a nagy sűrűségű lipoprotein, aminek angol rövidítése a HDL. Legtöbbször ezt a kettőt mérik a vérből is. Ezen kívül van még az úgynevezett VLDL, ami a nagyon kis sűrűségű lipoproteint jellemzi, és az úgynevezett kilomikron is. Most pedig pár szót szeretnék szólni az erről a kettőről, amit a vérben is mérik, tehát az LDL és HDL-ről. Na, még egyszer. Most pedig pár szót szeretnék szólni a a két leggyakrabban mért koleszterinünkről, tehát a HDL és LDL koleszterinről. A kis sűrűségű lipoprotein, vagy az LDL, az elsődleges koleszterin szállító. Ha túl sok van belőle, idővel lerakódik az artériák falain, és más anyagokkal, például kálciummal együtt, úgynevezett plakkokat képezve érelmeszesedést okoz. Ez azt jelenti, hogy az erek rugalmatlanok lesznek, beszűkülnek, és el is záródhatnak. A beszűkült szívkoszorú erekben képződő vérrög elzárhatja a szívizmokhoz vezető vér útját, ami szívinfarktushoz vezet. Ha a vérrög az agyat ellátó valamelyik érben keletkezik, agyvérzés vagy stroke léphet fel. Ezért ezt az LDL koleszterint rossz koleszterinnek is nevezik. A másik, amit leginkább szoktak mérni a vérben, az a HDL koleszterin, vagy a nagy sűrűségű lipoprotein. A vérkoleszterin hozzávetőlegesen egyharmad részét ez a HDL szállítja. Ennek a lipoproteinnek fő funkciója a koleszterin felesleg sejtekből a májba történő szállítása, ahonnan a szervezet szükségleteit meghaladó mennyiség az epe útján kiválasztódik, majd a beleken keresztül salak anyagként távozik. Ez a HDL az érfalakon lerakódott plakkokból is igyekszik kivonni a koleszterint, így lassítja azok növekedését. Ezek a tulajdonságai miatt a HDL-t jó koleszterinnek is nevezik. Feltehetjük a kérdést, hogy mi az egészséges koleszterin szint. A koleszterin szintet mi nálunk milligram per deciliterben mérik, de lehet még millimol per literben is mérni. A legújabb kutatások szerint egészséges koleszterin szintről akkor beszélünk, ha az összkoleszterin kevesebb, mint 200 mg per deciliter, vagy 5 millimol per liter, amiből a HDL koleszterin legalább 40 mg per liter, vagyis 1 millimol per liter kell, hogy legyen. Egyes kutatási eredmények szerint a rák és más nem keringési eredetű betegségek halálozási aránya a legalacsonyabb vérkoleszterin szintű egyének körében a legmagasabb. Véleménykülönbség van a kutatók között abban is, hogy vajon az alacsony koleszterin szint okozhat-e depressziót. Egyes adatok szerint, ha kevés a koleszterin, csökken a szerotonin mennyisége, amit a boldogsághormonnak is neveznek, aminek depresszió lehet a következménye. Fontos megemlíteni, hogy a szervezet elsősorban a máj változó mennyiségben termel koleszterint naponta átlagosan 1000 mg körül. További 500 mg közvetlenül az elfogyasztott állati eredetű élelmiszerekből származik. Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy a vérkoleszterin szint... általában csak igen kis hányada étrendi eredetű. Valakinek tehát akkor is magas lehet a koleszterin szintje, ha zsírmentes étrenddel él. Hogyan csökkenthetjük étrendünkkel a koleszterin szintünket? Fogyasszunk minél kevesebb telített zsírsavat. Ezek fő forrásai a tejtermékek, főzőolajok, margarinok, zsíros húsok és húskészítmények, valamint torták és sütemények. Ugyanakkor növeljük a rostbevitelt az almában és más gyümölcsökben megtalálható úgynevezett pektin gátolja, hogy a koleszterin nagy mennyiségben felszívódjon a bélből. Fontos az is, hogy együnk több olajos húsú halat. A halolajokban található omega-3 zsírsav csökkenti egyrészt a máj által előállított koleszterin mennyiségét és a triglicerid szintet is. Van egy újfajta növényi kivonat, a margarin jellegű krémek némelyikében megtalálható úgynevezett stanol-észter, amelyről kimutatták, hogy gátolja a koleszterin felszívódását a véráramba, és ezáltal csökkentheti a szív- és érbetegségek kialakulásának kockázatát. Most tartunk egy kis szünetet, és utána folytatom az előadásomat. A következő, amiről ma szeretnék önöknek beszélni, az a kemoterápia. A kemoterápia kifejezés tágabb értelemben bármely betegség gyógyszerekkel történő kezelését jelenti. A gyakorlatban azonban többnyire a rák egy nagyon hatékony kezelési módját értik alatta, amely elpusztítja a daganatos sejteket, vagy gátolja azok szaporodását. A kemoterápiát széles körben alkalmazzák a rosszindulatú daganatok bizonyos típusainak kezelésére, de nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem minden daganat és nem mindegyik rákos beteg esetében használható. Az onkológus, aki a rosszindulatú daganatok szakorvosa, a rák típusát és helyét, valamint a beteg korát és általános egészségi állapotát figyelembe véve dönt arról, hogy kemoterápiát alkalmaz-e, vagy pedig más kezelést, mint például a műtéti beavatkozást, vagy sugárkezelést. A gyorsan terjedő daganatok, mint például a Hodgkin-kór vagy a fehérvérűség jól reagálnak a kemoterápiára. Mivel a sejtek gyorsan növekednek, a gyógyszerek is hamar hatnak rájuk. A kemoterápiát némelyik lassúbb terjedésű daganatos betegség, például a petefészek, emlő és hólyagrák kezelésére is alkalmazzák. Az, hogy a kezelés melyik fázisában kerül sor a kemoterápiára, a rák típusától, stádiumától, a daganat helyétől, valamint osztályozásától is függ. Ez az osztályozás azt jelzi, hogy a rák... Ez az osztályozás azt jelzi, hogy a rákos sejt milyen fokú hasonlóságot mutat a normális sejtekhez. Például az egyes jelű hasonlít leginkább a normális sejtekhez, a hármas jelű pedig a legkevésbé. Ennek segítségével megítélhető, mennyire lesz agresszív a rákos burjánzás. Kemoterápiára az alábbi esetekben kerülhet sor. A daganat összezsugorítása, a műtét vagy a sugárkezelés előtt. Vagy közvetlenül műtét után az esetleges visszamaradt rákos sejtek elpusztítására, vagy alkalmazható még a rák kiújul, vagy használják még előre haladott rák esetében a panaszok enyhítése céljából. A kemoterápia során adott hatékony gyógyszerek mellékhatásai nagyon megviselhetik a szervezetet. Ezek a gyógyszerek többsége a rákos sejteket megtámadó méreg úgynevezett citotoxin, de ma már a kifejlesztés előre haladott fázisában vannak olyan újfajta készítmények is, amelyek a rákos folyamatban más módon avatkoznak be. A kemoterápiás gyógyszerek többsége szájon át vagy intravénásan alkalmazandó. Vannak injekció formájában beadható készítmények is. A jelenleg használt citotoxikus gyógyszerek zöme nem csak a rákos, hanem az egészséges sejteket is megtámadja, ezért a kezelés során igen kellemetlen mellékhatások jelentkezhetnek. A normális sejtek rendszerint gyorsabban regenerálódnak, mint a rákos sejtek. A kemoterápia éppen ezért általában szakaszosan történik a rövid kezelési időszakok között több hetes szünetekkel, hogy az egészséges sejtnek legyen ideje regenerálódni. A kemoterápia mellékhatásai igen kellemetlenek lehetnek. Megemlítenék néhányat a gyakoribbak közül. Leggyakoribb a heves hányinger, néha hányás. Jelentkezhet még szájszárasság, hasmenés, fáradtság, fejfájás, igen gyakori még a haj és a szőrzet elvesztése, csontvelő elégtelenség, ami miatt a beteg fogékonyabbá válik a fertőzésekre. Mindenki másképp reagál a kemoterápiára. Vannak, akiknél kevesebb problémát okoz, mint másoknak. Nagyon fontos, hogy minden panaszokról beszámoljanak kezelőorvosuknak, hiszen sok mellékhatás enyhíthető, sőt, akár ki is védhető. Például a hányás vagy hányinger ellen léteznek gyógyszerek, mint a dexametazon, a hasmenés ellen a loperamid, a székrekedés enyhítésére szolgál a laktulóz. A következő, amiről szeretnék önöknek ma beszélni, az a kiszáradás. A kiszáradás olyan állapot, amely a testszövetek vízvesztése vagy vízhiánya következtében alakul ki. A túlzott vízveszteség általában nátrium és kálium vesztéssel jár együtt, ami zavart idézhet elő a szervek működésében. A kiszáradás elégtelen vízbevitel, hasmenés vagy hányás hatására fellépő vízveszteség, illetve magas láz által kiváltott túlzott mértékű verejtékezés következménye lehet. De kialakulhat nem kezelt cukorbetegség vagy veseelégtelenség bizonyos fajtái következtében is. A csecsemők gyorsabban kiszáradnak, mint a felnőttek, mert a jelentős mennyiségű vízveszteség esetükben a testük víztartalmának nagyobb százalékát teszi ki. A csecsemő esetleges kiszáradásáról úgy győződhetünk meg, hogy az alkarján finoman összecsípjük a bőrt, felhúzzuk, majd elengedjük. Amennyiben a bőr azonnal visszanyeri normális alakját, a csecsemő valószínűleg nincs kiszáradva. Ha azonban ráncos marad, azonnal forduljunk orvoshoz. A kiszáradás jellegzetes tünetei a következőek. A koncentrált, sötét színű vizelet, száraz bőr és szájszárasság, duzzadt nyelv, szapora pulzus és légzés, hideg lábfej és kézfej, rugalmasságát vesztett bőr. Súlyos esetekben szédülés, ingerlékenység, zárt zavartság és eszméletvesztés is felléphet. Hogyan kezelhetjük a kiszáradást? Rehidratáló folyadékkal minél hamarabb pótolni kell a folyadékveszteséget. Fontos, hogy ne csak sima vizet igyunk, hanem olyat, ami a legfontosabb ásványi sókat és cukrot tartalmazó rehidratáló folyadékot. A gyógyszertárakban vízben oldódó por vagy tabletta formájában kapható. Ilyen például az úgynevezett Smecta. A sportoláshoz használt energiaitalokat az orvosok nem javasolják. Házilag is készíthetünk rehidratáló folyadékot a következő képen. Egy teáskanál asztali sót és 8 teáskanál cukrot oldjunk fel 1 liter vízben, és ezt igyuk meg. Mikor forduljunk orvoshoz? Azonnal forduljunk orvoshoz, Ha a csecsemő a kiszáradás tüneteit mutatja, vagy felnőttnél a kiszáradás súlyos jeleit tapasztaljuk. Súlyos kiszáradás esetén kórházi kezelésre van szükség, mert a folyadékveszteséget infúzió segítségével kell pótolni. Nagyon oda kell figyelni a kiszáradásra, mivel ha a kiszáradást nem kezelik, a vérnyomás veszélyesen alacsony értékre zuhanhat, ami sokkhoz, illetve a vese, a máj vagy az agy károsodásához vezethet. Hogyan előzhetjük meg a kiszáradást? Megerőltető testmozgás előtt és után, valamint lázas időszakban fogyasszunk sok folyadékot. Különösen meleg időben javasolt. Hasmenés vagy hányás esetén igyunk rehidratáló folyadékot. A folyadék gyors pótlása esetén jók az esélyek a felépülésre. Körülbelül ennyit szerettem volna mai előadásomban elmondani önöknek. Nagyon jó egészséget kívánok mindnyájuknak. Dr. Rejkli István műsorát hallották. Maradjanak a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!